Kedves hallgatom! Ami a Vörös-tengernél Izraellel történt, az például szolgál nekünk. Az a mi szabadulásunknak és annak a képe, amit Isten lelke cselekszik, amikor bízunk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltónkban. Mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. Isten szent lelke kapcsolt minket hozzá. Egy aranyos kis asszony beszélgetett megváltásának bizonyosságáról, és ezt mondta. Senki sem vehet ki engem az ő kezéből. Valaki így válaszolt. De talán majd kicsúszol az ujjai közül. Ő azonban így folytatta. Nem, mert nem csúszhatok ki az ujjai közül, hiszen én vagyok az ő egyik ujja. Mielőtt az izraeliták csatlakoztak Mózeshez abban, hogy elénekeljék Isten előtt a megváltás énekét, azelőtt gyászénekeket énekeltek. Mielőtt átkeltek a tengeren, gyászdalokat mondtak hosszasan és elnyújtottan, és később megint visszatértek a gyászos hangulathoz, mert ez volt a témájuk, amint vándoroltak a sivatagon. Egy ideig azonban újongással telten énekelték a megváltás dicséretét. Ez az ének összehasonlítható Debóra és Bárák énekével a Bírák könyve alapján. Sok ének van a Bibliában. Dávid számos éneket szerzett és énekelt, amelyek a Zsoltárok könyvében találhatók. Rájöhetünk, hogy énekei csodálatosak. Még Jeremiásnak is volt éneke. Jól lehet, gyakran síránkozott és jajgatott. Más próféták is énekeltek végig az Ószövetségben. Az Új Szövetség énekekkel kezdődik. Dr. Lukács többet is följegyez közülük. Ott van Erzsébet éneke, amikor megtudta, hogy majd gyermeke lesz. Mária énekelt, amikor megtudta, hogy az Úr Jézus Krisztus édesanyjává lesz. Más nagyszerű énekek is kapcsolatosak Krisztus születésével. Végül a Jelenések könyve egy pillantást vet a mennyre, amint látjuk a nagy sereget, amely Isten trónja köré gyülekezett, új éneket énekelve. Valószínűleg ez lesz az első időpont, amikor képes leszek énekelni. Mind a mai napig nem erős oldalam az éneklés, de akkor új testben és új hanggal biztosan képes leszek énekelni az új éneket. A mai korban sokat beszélnek a békéről. Mégis ma mindenki elénekelhetné Mózes énekét. Ez elmondja, hogy Jahve hős a háborúban. A Jelenések könyve 19. fejezetében látjuk, amint Jézus a földre jön, és letör minden igazságtalanságot. Amíg megérkezik, addig a földön sohasem lesz béke. Máté evangéliuma 10. részének 34. versében az Úr ezt mondja. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Ezek a szavak az ő első eljövetelével kapcsolatban hangzottak el. Amikor másodszor jön a földre, akkor békét hoz, de fegyverrel. Csak így lehet megszabadítani a földet az igazságtalanságtól. Mózesnek és az izraelitáknak ez az éneke felsorolja azokat a csodálatos élményeket, amiket a Vörös-tengeren való átkeléskor éltek át az izraeliták. Énekük azt írja le, hogy látták Isten cselekvését az érdekükben. Azt hajlamosak voltak elfelejteni. De ez az ének bizonyára előttük tartotta szüntelenül. A fáraó szekereit és hadát tengerbe vetette. Válogatott harcosai a vörös tengerbe fúltak. Mélység borította be őket. Kőként merültek az örvénybe. Jobbod, Uram, ellenséget zúz szét. Mózes második könyve, 15. rész, 4., 5. és 6. vers. Az izraeliták ünnepelték szabadulásukat. Egyiptom és az egyiptomiak nekik a világot, rabszolgaságot, reménytelenséget és szerencsétlenséget képviselték. Most megszabadultak. Ez a tartalma és témája az éneküknek. Gondolj arra, hogy kikerültek a bálványimádás országából. Minden egyes csapás valamelyik egyiptomi isten ellen irányult. Most mi a következtetés abból, ahova érkeztek? Ki olyan az istenek között, mint te vagy, Uram? Ki olyan fenséges, mint te vagy szentségedben? Dicső tetteiben félelmetes, csodákat cselekvő. Mózes második könyve, 15. rész, 11. vers. Isten nagy leckét tanít meg önmagával kapcsolatban. Kinyújtottad jobbodat, föld nyelte el őket. Hűségesen terelgeted a megváltott népet. Erőddel vezeted szent legelődre. Mózes második könyve, 15. rész, 12. és 13. vers. Izrael megváltott néppé vált. A nép megváltásának először kell jönnie. Ez ma is nagyon fontos. Isten nem kér tőled semmit addig, amíg megváltást nem kaptál és el nem fogadtad az Úr Jézus által a kereszten szerzett üdvösséget. Nem kér tőled semmit. Ő nem követeli, hogy a világ bármit tegyen. Isten nem mondja, ha bizonyítod magad, akkor emelkedj magasabb színvonalra, mosd meg az arcod, gerebjézd el a kertedet, és újítsd meg a házadat, és kész vagyok felebarátoddá lenni. Isten nem akar semmit a világtól. Ő ezt mondja az elveszett világnak. Mit teszel a fiammal, aki meghalt érted? Hallgasd ismét a 13. verset. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted szent legelődre. Ez úgy hangzik, mintha már az ígéret földjén lettek volna. Isten előtt már ott voltak, mert oda viszi őket a jövőben. Az Úr uralkodik örökkön örökké. Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek, visszafordította rájuk az Úr a tenger vizét, de Izrael fiai szárazon mentek át a tenger közepén. Mózes második könyve, 15. rész, 18. és 19. vers. Most egy leányt mutat be a történet, akiről nem hallottunk Mózes születése óta. Mirjám ez a lány, Mózes és Áron testvére. Ekkor Mirjám prófétanő, Áron nénye dobot vett a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind, dobolva és körtáncot járva. Mirjám így énekelt előttük. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes második könyve, 15. rész, 20. és 21. vers. Ez a következtetése ennek a szabadításnak. Ebből fakad az Istennek énekelt dicsőítő és hálaadó ének. Izrael most már a tengeren túlra érkezett. Csodálatos időt töltöttek a dicsőítéssel, amikor Mózes énekét énekelték. Megszabadított néppé váltak. Azt gondolnád, hogy mostantól kezdve minden kő eltávozik az útból, és az élek tele lesz rózsával, és megmenekülnek minden nehézségtől. Nem szabad felhőnek jönnie az égre, tövis nem lehet az ösvényen, és még sóhaj sem hallatszik a gyülekezetben. És mi történt velük háromnapos út után a sivatagban? Megszomjaztak. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a Vörös-tengertől, és Súr pusztája felé vonultak. Már három napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Mózes második könyve, 15. rész, 22. vers. Egyiptom a bőség és a vízáradások országa volt. Izrael fiai nagyon hirtelen átkeltek a Vörös-tengeren, és egészen más körülmények között találták magukat. Többé nem volt közelükben a víz. Egyiptom csatornái megszűntek, és nem találták meg a vízforrásokat. Azt hiszem, hogy Isten minden újjászületett gyermekének ez a tapasztalata. A megváltás után a hívő ember rájön, hogy Egyiptom csatornái egyáltalán nem kielégítők. Eljön a lélek szomjúságának az ideje. Ez az az időszak, amiről Pál beszél a Filippi levél harmadik részének 7. versében. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Aztán Pál apostol beszél egy nagy szomjúságról, egy rendkívüli vágyakozásról, amikor ezt írja a Filippi levél harmadik részének 10. versében. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ez Isten gyermekének a tapasztalata, miután megváltásban részesült. Szeretném megosztani veled egyik személyes élményemet. Emlékszem arra az időre, amikor Isten határozottan rám tette a kezét a szolgálat érdekében. Megismertem Isten békességét a Krisztusban való bizalom által. Tanulással akartam fölkészülni a lelkipásztorságra, de akkor éppen egy bankban dolgoztam, és a rohanó tömeggel tartottam együtt. Azt gondoltam, nagyszerű időtöltés az egész. Ott én voltam a táncbizottság vezetője. Azokban a napokban mindig szeszes ital mellett táncoltak. Már oda szenteltem életemet az Úrnak, de eldöntöttem, hogy nem szakítok a régi élettel olyan hirtelen. Fokozatosan vonultam vissza tőlük. Elhatároztam, hogy elmegyek a táncolásra azon az estén, de nem fogok táncolni, hanem csak ott állok a háttérben, és elcsevegek az emberekkel egy kicsit. Legalább 12-szer ajánlottak italt, és mindannyiszor elutasítottam. Végül találkoztam egy barátommal, aki a bankban velem együtt dolgozott, és haragban volt velem. Engem előbb léptettek elő, mint őt, és sohasem felejtette el nekem. Ez nem az én hibámból fakadt, mert nem én vezettem a bankot, és nem én nyújtottam be az előléptetésem iránti kérelmemet, de barátom soha nem bocsátott meg nekem. Inkább minden lehetőséget megragadott, hogy találkozzék velem azon az estén. Ez nagyon szép hely egy prédikátornak, mondta. Kemény nyelvezetet használt, hogy megértesse velem, amit akart. Arra a következtetésre jutottam, hogy amit mondott, az igaz volt, és mint egy vert kutya, lementem a lépcsőkön, és kiléptem az utcára. Hallgattam a zenekar játékát a távolból, és csak nem hátrafordultam, és visszamentem. Vissza akartam menni, és meg akartam neki mondani, Ide figyelj, azt hiszem, itt maradok a bandával. Hála Istennek, hogy nem tettem. Mindig találkozunk egy ilyen sivatagi úttal, miután üdvösséget nyertünk. Egy kicsit megszomjazunk, de Egyiptom csatornái többé nem elégítenek ki minket. Keressük az élő vizet, és ténylegesen nem tudjuk, hogy hol találjuk meg. Akkor nagyon keveset tudtam a Bibliáról, és nem tudtam vele összhangba hozni az életemet. De hamarosan rátaláltam János evangéliuma 7. részének 37. versére. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Milyen csodálatos változás következik be, amikor Jézushoz megyünk. A szomjúság és a vízhiány volt az első tapasztalatuk a sivatagban. Most egy másik élményen mennek át, ami nem sokkal jobb ennél. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta: mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta: ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én az Úr vagyok a te gyógyítód. Mózes 2. könyve, 15. rész, 23. verstől a 26. versig. Második tapasztalatuk a tenger túlsó oldalán a márai keserű vizekkel való találkozásból fakadt. Már 3 nap óta vándoroltak a pusztában, és megszomjaztak. Amikor végül vízhez érkeztek, az is keserű és ihatatlan. Emlékezz arra, hogy Izrael gyermekei már megváltott népként meneteltek. Mára azon az ösvényen volt, amelyen Isten vezette őket. Ezt jelölte ki nekik útgyanánt. Talán nem jössz rá, hogy Mára oázisa általános keresztény tapasztalat? Amikor keserű élménye van a kereszténynek, akkor zavarba kerül, és nem érti az egészet. Egyesek ezt mondják: miért engedi meg Isten, hogy ilyen történjék velem? Nem mondhatom meg, hogy bizonyos események miért történnek meg a keresztényekkel, de tudom, hogy Isten nem bünteti őket. Oktatást ad nekik, és valamire fölkészíti őket. Az Úr így szól: a világon nyomorúságotok lesz. Ösvényükön ott van Mára. Minden hívő ösvényén van Mára. Isten rendezte ezt mind. Valaki ezt mondta: a kiábrándulások találkozások Istennel. Ezt igaznak találtam már nagyon sokszor. Egyszer egy fiatal személy ezt mondta: iskolába akartam menni. Fel akartam készülni a misszió mezőre, de apám meghalt, és támogatnom kellett édesanyámat, ezért nem mehettem iskolába. Amikor lelkipásztor voltam egy gyülekezetben, az ifjúsági csoport vezetője egy gyönyörű, kedves, kiegyensúlyozott fiatalasszony volt. Korán megőszült, és egy napon megkérdeztem tőle, hogy miért. Azt mondta, hogy valamikor jegyese volt a gyülekezetben a legkedvesebb fiatalembernek. Már készültek a házasságkötésre, de a férfit behívták a háborúba, ahol meghalt. Akkor őszült meg. Az ő életében ez volt a mára. Barátom, sok elkeseredés, kiábrándultság és szomorúság van az életben. Terveid talán összekuszálódnak, mint az összerakós játék darabjai. Talán valahol a domboldalon van egy kis sírhant. Nekem is van. Hadd mondjam neked, hogy mindnyájunknak vannak máráink. Nem kerülheted el te sem ezeket. Nem térhetsz más irányba. Nem ugorhatod át, és nem áshatsz alagútat, hogy ne találkozz ezekkel. Isten használja a bélyegző tüzes vasat. Emlékszem rá, hogy egy fiú az egyik év tavaszán teheneket bélyegzett meg. Láttam, hogy a bélyegző vasat rányomta a kis állatra. Hogy bőgött a kis borjú? Egy kicsit elszomorodtam, amikor hallottam ezt a hangot. De attól kezdve mindenki tudta, hogy kié az az állat. Miután a tehenet megbélyegezték, az nem veszhetett el. Isten ezt cselekszi mi velünk is. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy a történet által arra emlékeztetsz, hogy az én életemben is vannak márák, keserű útszakaszok, amelyeket nem kerülhetek el. Segítségedet kérem, hogy ilyen helyzeteimben és útszakaszaimon is csak reád nézzek, tőled vegyek irányítást és erőt, hogy végül az általad kijelölt célba érkezhessem. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.